Harmadik fejezet. Szerintem nem áll jól neked a szakál.
Narcissus vállat vont.
Jól ellátta a feladatát.
És milyen volt az utazás?
Kérdezte Plautius tábornok udvariasan.
Hogy milyen volt? Eltekintve attól, hogy az elmúlt egy hónapban minden éjszakát valami koszos fogadóban töltöttem, és azt a leírhatatlanul borzalmas moslékot kellett ennem, amit a szegényebb utazók ételnek neveznek, ráadásul egészen a küszöbig bérgyilkosok üldöztek.
Hát igen, mosolygott a tábornok. Mindettől eltekintve, milyen volt az utazás?
Gyors,
mondta meg a vállát Narcissus, és belekortyolt a citrommal illatosított vízbe. Egy ponyva tető alatt üldögéltek, amit egy kis domb tetején a hadsereg főparancsnokságához szolgáló sátrak tömkelege mellett állítottak fel. Az uralkodó titkára és a tábornok között alacsony, márványlapú asztal állt, rajta gazdagon díszített vizes kancsóval és két pohárral, amelyeket egy rabszolga helyezett oda halkan. Narcissus levetette átizzadt lovagló ruháját, és csak könnyű vászontunikát viselt. Mindkettőjükről patakzott a veríték, mivel a késő délutáni nap fényesen ragyogott a tiszta égbolton, fullasztóvá téve a mozdulatlan levegőt. Körülöttük a tábor terpeszkedett. Narcissust, mivel Rómában csak a pretoriánus gárda kohorszainak jóval kisebb parádéiban lehetett része, lenyűgözte a látvány. Nem mintha most először látta volna a Britannia meghódítására küldött hadsereget. Jelen volt, amikor egy évvel korábban a négy légió és az auxiliáris alakulatok serege verességet mért Caratacusra. Volt valami feletté megnyugtató a szabályosan elrendezett sátrak látványában. Minden egyes sátor 8 ember szállásához szolgált, akik közül néhányan a táboron kívül gyakorlatoztak, még mások a fegyvereiket élezték, vagy gabonával teli kosarakkal megpakolva épp visszatértek gyűjtögető útjukról, illetve beterelték a jószágot a környező földekről. Minden szabályos rendben Róma mindenható akarata szerint zajlott. Egy ilyen hatalmas, jól képzett haderő láttán nehéz volt elhinni, hogy bárki megakadályozhatja a császár azon szándékát, hogy e földet és törzseit a birodalomhoz csatolja. Narcissust azonban éppen ez a gondolat foglalta le. Ez volt az oka annak, hogy titokban ebbe a hatalmas táborba utazott, amely messze szét ágazva nyújtózott a Támeszisz északi partján.
Meddig maradsz velünk? Tudakolta a tábornok.
Hogy meddig?
Úgy tűnt, Narcissus remekül szórakozik.
Még azt sem kérdezted meg, miért vagyok itt?
Gondolom, azért jöttél, hogy megkérdezd, miként halad a hadjárat.
A részben,
ismerte be Narcissus.
Nos, tábornok, miként halad a hadjárat?
Ezt te is jól tudod, hiszen bizonyára elolvastad a palotába küldött jelentéseimet.
Ó, hát persze. Nagyon részletesek és igencsak tanulságosak voltak. Ha szabad megjegyeznem, igazán megkapóan írtad meg őket. Valahogy Cézár írásaira emlékeztetnek. Bizonyára nehéz feladat lehet egy ekkora sereget vezetni.
A tábornok elég jól ismerte Narcissust, hogy ne legyen rá hatással a görög megnyerő modora. Emellett elég jártas volt a császári udvar hivatalnokainak árnyalt nyelvezetét illetően is, ezért felismerte az utolsó megjegyzésben rejtező fenyegetést.
Hízelgő számomra, hogy a nagy Julius Cézárhoz hasonlítasz, ám én nem osztozom az ő hatalom vágyában.
Narcissus elmosődött.
Ugyan már, tábornok! Ha valaki egy ilyen hatalmas sereget vezet, bizonyára felébred benne egy kis becsvágy. De ez egyáltalán nem olyasmi, amire ne számítanánk, vagy ami miatt ne fogadnánk szívesen. Róma nagyra értékeli a tábornokai becsvágyát.
Róma talán, de kétlem, hogy a császár is.
Róma és a császár egy és ugyanaz,
felelte Narcissus jóindulatúan.
Néhányan már azt is a lázadás jelének vélik, ha valaki erről mást mond.
Lázadás?
Vonta fel Plautius a szemöldökét.
Ezt nem mondhatod komolyan. Ilyen rossz a helyzet Rómában.
Narcissus belekortyolt a vízbe, és mielőtt letette volna a poharat, a széle fölött átpillantva alaposan végigmérte a tábornokot.
A helyzet rosszabb, mint ahogy el tudnád képzelni, Plautius. Mikor jártál utoljára Rómában?
4 éve, és egy cseppet sem hiányzik. Tudod, ez még akkor történt, amikor Gaius Caligula volt hatalmon. De úgy hallottam, Claudius sokkal jobban kézben tartja a dolgokat. Az a hír járja, azóta jobb a helyzet.
Narcissus bolintott.
A legtöbb szempontból valóban így van, ezzel egyet kell értenem. A baj az, hogy a császár túlságosan is megbízik az erre érdemtelen emberekben.
Feltételezem, a jelenlévők kivételek ez alól.
Hogy persze. Narcissus összehúzta a szemöldökét. Megjegyzem, ez a legkevésbé sem mulatságos. Épp olyan hűségesen szolgálom a császárt, mint bárki más. Mondhatnánk, eltökéltem magam, hogy gondoskodom a sikeréről.
A római barátaimtól úgy értesültem. A vagyonod igencsak megnőtt az utóbbi években.
Na és? Talán baj, ha valakit megjutalmaznak hűséges szolgálatáért? De nem azért vagyok itt, hogy a vagyonomról beszélgessünk.
Ez elég nyilvánvaló.
Mellett megköszönném a barátaidnak, ha jobban átgondolnák, miféle megjegyzéseket tesznek. Az efféle híresztelések rosszul végződhetnek, ha érted, mire gondolok. Óva intem őket ettől.
Majd tájékoztatom őket.
Remek. Nos, arról szeretnék beszélni, hogy a császárt az utóbbi néhány hónapban becsapja az ítélőképessége. Különösen mióta szemet vetett arra a kis cafka Messalinára.
Hallottam már róla.
Ó, hát látnod kellene, mosolygott Narcissus. Tényleg látnod kellene. Én még sohasem találkoztam hozzá hasonló nővel. Mikor belép valahová, a férfiak kiskutyákként kezdenek csaholni körülötte. Rosszul vagyok tőle. Claudius még nem olyan öreg, hogy ne tudná elcsavarni a fejét egy ilyen fiatal szépség. Ó, és az a lány igencsak éles eszű. Jupiter tudja, hány szeretője van a császári udvarban, de Claudius azt hiszi, a lány beleszeretett, és nem tesz semmi rosszat.
Na de mégis rosszat tesz.
Ezt nem tudom biztosan. Talán nem szándékosan teszi. Persze a botrányos viselkedése rossz hatással van a császár jó hírére, és ezáltal balondot csinál belőle. Hát, hogy sötétebb tervei is lennének, erre egyelőre nincs bizonyítékom. Csak gyanítom. Aztán még ott vannak azok a nyomorult felszabadítók is.
Ezt hittem, tavaly elláttad a bajukat.
Többségükkel végeztünk a gezoriakumi lázadáskor, de még mindig elegen maradtak, mert valahogy nyáron eljuttattak néhány fegyverszállítmányt a britanoknak. Kémeim hírét vették, hogy valami nagyon nagy tetre készülnek. De addig tehetetlenek, amíg a pretoriánus gárda és a légiók egy oldalon állnak.
Tehát nem kell megbizonyosodnod a hűségemről?
Mérte végig Narcissust a tábornok.
Mit gondolsz, miért vagyok itt? Mi másért jöttem volna titokban?
Nem fognak hiányolni?
Valaki kétségül tudomást szerzett a küldetésemről, csak remélem, hogy a hír nem terjed el még jobban. Az udvarban azt mondtuk, Caprin vagyok, hogy felgyógyuljak a betegségemből. Bízom benne, sikerül visszaérnem Rómába, mielőtt ellenségeink vezérkarodba beférkőzött kémei megneszelik az itlétemet.
A vezérkaromba beférkőzött kémek?
Háborodott fel Plautius.
Kik lesznek a következők, akik beférkőznek a vezérkaromba? A császár kémei?
A helyzethez illő az iróniád, Plautius. De nem kellene lebecsülnöd az embereimet. A feladatuk nem csak az, hogy értesüléseket gyűjtsenek arról, kik jelenthetnek fenyegetést a császárra, hanem az is, hogy téged megvédjenek.
Mert mégis, kitől kellene megvédeniük?
Narcissus elmosolyodott.
Ő magadtól, kedves Plautiusom. A jelenlétük emlékeztetőül szolgál arra, hogy az udvar mindent lát és hall. Megzabolázza a politikailag kevésbé körmönfont parancsnokok nyelvét és nagyra vágyását.
Úgy véled, szükségem van erre?
Nem tudhatom,
simított végig Narcissus a szakállán.
Szükséged van rá?
A két férfi egy pillanatig némán bámulta egymást, aztán Plautius tábornok tekintette a poharára vándorolt, amit megforgatott az ujjai között. Narcissus halkan felnevetett.
Hát gondoltam, hogy nincs. Ami felveti a következő kérdésemet. Ha nem vagy hűtlen a császárhoz, akkor miért ásod alá a céljait?
A tábornok hangos koppanással letette az üres poharat az asztalra, és összefonta a karjait.
Nem tudom, miről beszélsz.
Akkor hadd fogalmazzam meg egyszerűbben és kevésbé szemrehányóan. Miért teszel ilyen keveset, hogy segítsd a céljait? Amennyire én látom, a sereget nagyon is visszanyerte erejét az elmúlt év során. Ennek ellenére csak a Vespasianus vezette második légiónak sikerült előre nyomulnia délnyugaton. Még mindig nem bírtad csatára Caratacust annak ellenére, hogy túlerőben vagytok és e tudatlanságban élő vidék törzseinek fele szövetséget kötött velünk. Nem tudok ennél jobb körülményeket elképzelni, hogy előre nyomuljunk, legyőzzük az ellenséget, és véget vessünk ennek a költséges hadjáratnak.
Tehát a költségek miatt bosszankodsz? Mosolyodott el Plautius gúnyosan. Vannak olyan dolgok e világon, amelyeknek nincs áruk.
Tévedsz! Csattant fel Narcissus, mielőtt a tábornok belekezdhetett volna valami fellengzős szónoklatba Róma végzetéről és arról, hogy minden nemzedéknek kötelessége tovább növelni a birodalom dicsőségét. Ezen a világon mindennek megvan az ára. Mindennek! Ezt az árat néha aranyban kell megfizetni, néha pedig vérrel. De a fizetség mindig fájdalmas. A császárnak szüksége van a britanniai győzelemre, hogy megerősítse saját helyzetét. Ez persze a legjobb katonák ezreinek életébe kerül, ami felettébb sajnálatos. De őket pótolhatjuk. Katonákból mindig lesz utánpótlás. Azt azonban nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsünk még egy császárt. Caligula meggyilkolása kis hiány térdre kényszerítette a birodalmat. Ha a pretoriánus gárda nem támogatta volna Claudius trónra lépését, újabb polgárháború tört volna ki. A hatalomvágyó tábornokok a dicsőséget hajszolva darabokra szaggatták volna a légiókat. A birodalom pedig hamarosan csak egy lezárt fejezetté vált volna a bukott hatalmak történelmében. Miféle őrült vágyna erre?
Ez nagyon szép volt. Igazán nagyszerűen fogalmaztad meg,
felelte Plautius.
De mi közöm nekem mindehhez?
Narcissus türelmesen felsóhajtott. Hát, sokba kerül nekünk, hogy ilyen lassan haladsz az előrenyomulással. A császár hírneve egyre csorbul. Csak nem egy éve, hogy Claudius megünnepelte a Britanniában aratott győzelmet, mégis egyre több katonára, fegyverre és felszerelésre van szüksége.
Mert felszámoljuk az ellenállást.
Nem! Az ellenállást akkor szokás felszámolni, miután már legyőzted az ellenséget. Amit ti tesztek, hogy felélitek az utánpótlást. Ez a sziget olyan akár egy szivacs. Egyre csak szívja magába az embereket, a pénzt és a politikai erőt. Meddig folytatódik még ez, kedves tábornokom?
Ahogy ezt a jelentéseimben is megírtam, folyamatosan nyomulunk előre. Lassan, de biztosan. Mérföldről mérföldre kényszerítjük vissza Caratacust. Hamarosan kénytelen lesz megküzdeni velünk.
Na de mikor, tábornok? Egy hónap múlva? Egy év múlva? Vagy még később?
Éppenséggel már csak napok kérdése.
Hogy napok kérdése? Narcissus kételkedni látszott. Kérlek, magyarázd el!
Örömmel! Caratacus serege alig 10 mérföldnyire innen táborozik,
mutatott Plautius nyugat felé.
Tudja, hogy itt vagyunk. Ezt is tudja, hogy arra számítunk, ismét visszavonul, miként azt eddig is tette, valahányszor előre nyomultunk. Ezért azt tervezi, hogy a következő előre nyomulásunkkor a Tamesis közeli gázlón átkelve megkerül minket, és felprédálja mindazon törzseket, amelyek a folyótól délre elterülő vidékeket lakják. Talán még azzal is megpróbálkozik, hogy lerohanja a londiniumi raktárakat. Jó tervnek tűnik.
Valóban, de honnan tudod mindezt?
Caratacus egyik hadifőnöke, az én kémem.
Ó, valóban? Erről most hallok először.
Bizonyos témák túl kényesek ahhoz, sem, hogy beszámoljunk róluk az írásos jelentésekben,
jegyezte meg Plautius önelégülten.
Nem tudhatod, kinek a kezébe kerülnek az iratok. Folytathatom a magyarázatot?
Kérlek, folytasd!
Amiről Caratacus nem tud, hogy a második légió elvonult Kallevvából és a gázlok felé tart. A britonok csapdába esnek majd a folyó és a seregem között. Ezúttal nem lesz hová futniuk. Meg kell fordulniuk, hogy harcoljanak, és ha megteszik, szétmorzsoljuk őket. Akkor pedig, Narcissus, te és a császár magatokénak tudhatjátok a britanniai győzelmet. Utána már csak néhány elégedetlenkedő marad a nyugati hegyek között, és azok a vademberek Kaledóniában. Lehet, hogy Kaledóniát nem is érdemes az uralmunk alá vonnunk. Ez esetben ki kellene építeni valami védvonalat, hogy távol tartsuk őket a provinciától.
Védvonalat? Miféle védvonalat?
Falat vagy árkot, esetleg egy csatornát.
Borzasztóan költségesnek tűnik.
A lázadás még költségesebb. Akárhogy is ezzel ráérünk, akkor foglalkozni.
Most arra kell összpontosítanunk, hogy legyőzzük Karatakuszt, és megtörjük a törzsek ellenállását. Gondolom, szeretnéd látni a csatát?
Ó, hát nagyon is. Alig várom, hogy láthassam. Ahogy már, azt is alig várom, hogy beszámolhassak róla a császárnak. Szép hasznod lesz ebből, Plautius, mint mindannyiunknak.
Akkor talán mondhatnék pohár köszöntőt?
Plautius mindkét poharat teletöltötte, majd felemelte a sajátját.
A császár ellenségeinek bukására, és a barbárok felett aratott győzelemre.
A győzelemre,
mosolygott Narcissus, és kiürítette a poharát.